következő előadónk Huszár Andrá Magdolna, szobrász művész, népmese kutató, Pápai Istváné Pádiéma Magdolna, ugye történet. Meglátjuk, mint Andrá előkészül. Andrának van ez egy könyve is, azt nem tudom, hogy ez kapható-e ez a könyv, van még belőle. Tehát ha valakit majd a Tündérnát cénekel, érdekel a könyv, akkor a boltban megvásárolhatja a Páhi Emma néni, illetve Huszár Andrá Magdolna közös könyve.
A legeslegelén kezdeném, hogyan teremtődött a világ, hogyan teremti a Jóisten a világot, hitünk szerint igével teremti. Az ige az két értelmű, egy alakú szó, alanyi és tárgyi. Azt is jelenti, hogy igézés, és azt is jelenti, hogy kereszt, vagy Jézus, vagy ügy. Tehát magában az igében benne rejlik a megoldása is, önmagával azonos. A teremtés az nem folyamat, vagy nem véges, hanem folyamatos, minden pillanatban teremtődik a világ. És ez a keresztény hagyomány szerint maga a kinyilatkoztatás, aki maga Jézus. A tudást mindenről egy mitikus magasságba rejtette a magyar hagyomány, ami azt jelenti, hogy odáig kell nekünk fölemelkednünk. Tehát egy olyan módszert kíván tőlünk ez a hagyomány, ami tulajdonképpen módszereken túli. A kulcsa az itt és most, tehát amikor akár Zrínyi Miklósról vagy a hőseinkről beszélünk, akkor természetesen a történelmi vonulatát is szemléljük, de az átélésben, a bensőben történik meg ez a felemelkedés, hősiesség. Minek kapcsán szeretném egy kicsit bővebben mindezt kifejteni, ez a népmese. Együtt éltem és dolgoztam Pápai Istvánné Páhi Emma, karcsai mesemondó asszonnyal, akinek az egész élete egész életét az jellemzi, hogy úgy nevezték őt karcsán, hogy a nagy sorsú ember. Nagy sors az azt jelenti, hogy szinte, tehát illetve önmagát meg kellett haladja ahhoz, hogy az ő sorsát be tudja teljesíteni. Például a női vonalon az egyik legszörnyebb történetet is meg kellett, hogy oldja, ő két gyermekét temette el még meglátás után a lányát. Ez az egység, ami a mesében jelen van, ez úgy történik, hogy a mese hőse elindul. Hát ki a hős? Az a hős, aki végig tudja járni az utat. Tehát elindul a mese hőse azért, hogy eljusson aztán a fényességbe. Hát miért indul el? Világot látni. A világ az fényességet, megvilágosodást is jelent a magyar népmesében. Emma néni szerint viszont nem mindenkinek sikerül a világlátás. Tehát világot látni indulunk el, de nem mindenkinek sikerül. A mesében például harmadik testvérnek, például a legfiatalabb királyfinak vagy szegénynek sikerül, ugye? Az első kettő az még önmagának a próbája. És majd harmadik esetben eljut. Hova jut el? A mennyegzőbe, az égbe, a fényességbe. Mindenféle eszközt az útközben megszerez, például szerez magának tájtosolat, szerez magának kardot, készségeket, de addig nem tud megvilágosodni, addig nincsen a mesének vége, amíg királylányt vagy a párját meg nem szerezi. Tehát a magyar népmesei hagyomány szinte egyedülálló módon a világon semmiképpen nem fejezné be ott, hogy önmagát beteljesíti a másik nélkül. Tehát a tökéletes egységet a férfi a nővel, illetve a nő a férfivel éri el. Kettőjüknek a mennyegzőjéből, házasságából 12 gyermek születik, és Emma néni így mondja, hogy és innen terjedt el ez az ország. Kerekperec ki van mondva, hogy Tündér Ilona és Ágyús királyfi nászából született a magyar nemzet. Ez hogyan? Itt más a szöveg, de nem van. Hogyan jön létre? Hogyan jön létre ez a történet? Hát a dr. Magyar Zoltán 2018-ban megjelentette 30 év munkáját, Magyar Történeti Mondák gyűjteménye. A 9. kötetben szerepelteti a Kárpát-medencé tündér legendát. Ez azt jelenti, hogy a Kárpát-medencének a legelső népsége, ők a tündérek voltak, illetve hát a Zoltánnak egy megjegyzése, hogy az óriásokkal együtt éltek, én ebben nem volnék annyira biztos, de legyen. Tehát, hogy a tündérek népesítették be ezt az országot. Hogyha itt kinézünk, akkor a hegycsúcsokon várakat láthatunk, sőt van itt olyan hegy, amit innen is lehet látni, ami maga egy vár, úgynevezik, hogy Óvár, 20-valahány hektár területen, csak éppen ez itt egy hegy. És akkor, amikor a tündérvilágban még ezt az országot tengerre borította, ezek a hegyek álltak ki, vagy néztek ki a tengerből, és ezeken a hegyeken élhettek azok a tündérek, akik várakat építenek. Hát most nyilván lejjebb ment a víz szintje, vagy hát a tenger az messzebb van, de ezek azok a területek, amelyek a legősibb helyek Kárpát-medencében. A hegycsúcsokra építettek várakat, a tündéreket, a templomokat építettek, és az egész történet ezektől a váraktól, illetve templomoktól indul ki. Ezeknek az egyik fő kulturális jegye a magyarországi kerektemplomoknak az összessége, kb. 200 kerektemplomról tudunk, aminek az eredete az időtlenségbe visz, például a karcsai kerektemplom is ilyen, vagy például tündérek építették a csíksomlyói szálmától kápolnát. Ez nagy, nagy csomó olyan kápolnát és szentélyek létesítettek, ahonnan a legenda elindul, és ahonnan a mi gyökerünk származhat. Tehát mitológikus magasságokról van szó, aztán lejövünk ide a földre, és aztán visszaszállunk megint az égbe. A mesének a főszereplője a hős, aki elindul. Mitől lesz valaki hős? Hát azért lesz valaki hős, mert egyén tud válni a célra. Végig tudja járni ezt az utat, de nyilván fejlődnie kell, tehát megszerzi a készségeit, és miért tud eljutni a célba, mert az a világ őt hívja. Tehát önmagával azonos, ugye? Tehát belenéz abba, amivel egész szeretne válni, és az vonza őt tulajdonképpen önmaga felé, önmagának a magasabb oktávja, vagy mondhatunk sokféle dolgot, de körülbelül lehet érteni, tehát a középpontja. A hősben benne van az ős jelző is, vagy ős szó is, ez azt jelenti, hogy önmagának a bölcs őse indul el. Az is benne van, hogy hű, vagy hős, vagy hív, tehát egy elhívott, vagy egy elhívás alapján működő. Benne van az, hogy heves, hív, hevület, tehát tűz van, belső tűz van benne, ég belőle. Latinul ez a szó a hiero, tehát szentet jelent. Tehát el tudjuk képzelni, át tudjuk élni, hogy ki az, akit egy belső tűz hevít, azért, hogy az útját végig tudja járni minden körülmények között. Na most mi ez a belső tűz, hogyan mondjuk ezt szépen magyarul? Hát ez a szeretet. Az, ami talán mondjuk így kirohanás, vagy értjük azt, hogy megkérdeztem az Emma nénit, ugye az én nagy mesteremet, testvéremet, barátomat, hogy legegyszerűbb dolgokat kérdeztem. Mi a szeretet? Mert beszélünk róla, mi a szeretet? És azt mondta, hogy kiáradás. Belülről kifelé ömlik árad a szeretet. Tehát én ezt a kirohanást, vagy ezt a fajta ilyen hősieséget így tudnám értelmezni, hogy ki árad belülről egy óriási hív, ami áttüzeli az eget és a földet ahhoz, hogy utána valaki, mint hős, át tudjon változni. Hát ő ki? Ő a... Tehát ő az a főnix madár, aki tulajdonképpen önmagát megújítja, feltámad önmaga halálában. Kik a tündérek? A tündérek, akik a hőst segítik mindenféle módon, tulajdonképpen egy tündér van, és annak a fő tündérnek, a tündér a nagyon sokféle változata, különböző tulajdonság körei ennek a női segítő erőnek. Itt, amit látunk, ez egy lőporszor a 19. században, pontosabban annak a grafikai rajza. Középen van a Teint központ, vagyis az ősnap, vagyis babának is mondják, nem a mi napunk, hanem a kozmikus középpont, ahonnan a világ teremtődik. Most lehet látni, hogy 6 karja van, most 5 karnál tartunk, úgy tudom, hogy a galaxisoknak 5 karja van, de a hagyomány 6-nak rajzolja. Potyognak ki belőle, hullanak, áramlanak ki belőle a fénymagok, és itt alul két oldalt, balról és jobbról a lőkorszaknak az ágazatánál van a tündérek tánca. Maga a lőkorszak tulajdonképpen formailag is, mivel agancsból készül, ezért a tejutat is képviseli, vagy idézi. Tündérek, ez elhangzott, hogy segítők, templomépítők, főként a szegényeket segítik, úgyhogy belső vagy akár külső gazdagságot hoznak létre, vagy idéznek meg, és még ma is gyűjthetők a tündérek mondák. Én körülbelül 3 hete jártam Székelypálfalván, Erdélyben, ahol potyogtattak rám ezek tündéres történetek, egy részét föl tudtam érni, de még majd vissza kell menjek, mert közölték, hogy ott van egy bácsi, aki beszélget a tündérekkel a Firtos hegynek az oldalában. Ez egy idős, tisztes bácsi, de nem akárkinek mondja el, mert hát ugye ezek a belső dolgok is nem szeretné, ha megbotránkozást keltene ugye a nagyvilágban, hogy ő kikkel van kapcsolatban. Honnan származik a mese? Pápainé Emma néni szerint a ő, Emma néni, a csillagokból kapja a mesékat. Ez azt jelenti, hogy a csillag hithez kapcsolódik a mesei őshagyományunk, mivel ez egy őshagyomány, az égen folyó csillagok között váltató hősnek az ereje az, ami lealvassatta mondjuk ezt a történetet az égről. A mitoszokban, a mesékben, illetve őstörténetekben különböző motivumokat találhatunk, illetve egy egységes rendszert is, amelynek tulajdonképpen az lehet a neve, hogy csillaghit. Tehát az Emma néni azt mondja, hogy a csillagokból kapja a meséket. Ez hogy nyilvánulhat meg? A Karcsai, Karcsa, Bodog közé kisfalu, ahonnan Pápainé Emma néni származik. Ennek a falunak a temploma egy ősi kerektemplom, mint ahogyan említettük. Na, ezek a templomok, ezek tornyok is voltak, mert a hagyomány mondja, hogy a tündérek építették a templomot, a tornyot. Most ennek a templomnak a belsejében nem sokan férnek el, körülbelül egy ember, aki a közepébe be tud állni. Elképzelünk egy magas templomot, vagy egy tornyot, és azt is elképzeljük, hogy körülötte jár a nap, illetve jár éjszaka a csillagos ég. Akkor ki az, aki a templom közepén mindennek az alanya és tárgya, ami körülötte történik, hát nyilván egy pap. Tehát olyan ember tud egy ilyen szent térbe tartózkodni legmagasabb fokon, aki megérti, hogy mire zajlik körülötte, ő van a világ közepén, és ő azt tulajdonképpen ki tudja forgatni maga körül az egész világot. Hát ez egy ekkora erő. Ilyenek mesemondók, vagy ilyenek ezek az ősi papi rendek, akik esetleg a csillagokat is megfigyelték. Németh Zsolt fizikusnak a könyvét ajánlom nagy szeretettel. Megírta a Csíksomlyói Szálltól Kápolnának a történetét. A lőréseken keresztül végzett csillagászati méréseket, és kiderült, hogy ennek a kápolnának az ablak ívei, azok tulajdonképpen csillagászati megfigyelésre alkalmasak voltak, vagy most is még részben alkalmasak. Tehát, hogy ezek az ősi templomok, ezek kozmikus tudásnak a beváltó helyszínei. Mit jelent ez? Haladunk a napúton. A napút az azt jelenti, amilyen vonalban a nap az égen bejárja az útját. Csillagokon, csillagképeken keresztül halad. Nyilván, hogyha éjszaka van, akkor jobban látjuk a csillagos eget, ez az éjszakai fényesség. Nappal a nap kitakarja, de mögötte egy olyan óriási távlat van, amit csillagászok szerint nem lehet bemérni, csupán szubjektív érzékelésen keresztül lehet valami megérezni azt az óriási távlatot, és a csillagoknak a térbeli elhelyezkedését, amiket mi képekbe fogalmazunk meg. Ezek a képek, tulajdonképpen csillagképek és a mesének a szimbólumai és illetve jelképei, ezeken keresztül vándorol a hős, mint egy nap. Hérosz, vagy mint a hős, olvassa végig, megy át ezeken a tulajdonságrendszereken, amivel ő mindegyikkel azonosul, de az útját végig körbe kell, hogy járja, nyilván 12-es rendszeren. Ez értető, az égnek a régi neve az volt, hogy Boldogasszony palástja, ami azt jelenti, hogy Boldogasszony, tehát a nőiség védi, óvja a földi létet, a maga teljes minőségbeli gazdagságával és csodáival. A hagyomány azt mondja, hogy az ősi tudást a régiek az égbe helyezték, azért, hogy a Földön ne lehessen bepiszkolni, tehát aki szeretne tudni, az tudhat, de ahhoz az égbe kell, hogy tudjon emelkedni, és ezt a vándorutat végig kell tudni járnia. a népmese ennek a tökéletes eszköztárát hozza, és hát mindenkinek szeretettel ajánljuk a megvilágosodást, a beérkezést, a világlátást. Akkor kik azok a mesemondók, kik azok az ősi papok? Hát ők olyan személyiségek, akik köztünk élnek, tehát egyáltalán nem, hogy mondjam, bonyolult személyiségek, viszont rendkívül erősek. A magyar mesemondó hagyomány az 50-es évektől kezdve gyűjtött, olyan szempontból, hogy a mesemondó személyiségét is vizsgálták, és a világ néprajzi tudománya a népmesei személyiségkutatást a budapesti iskolához köti. Tehát itt kellett azt kitaláljuk és meglássuk, hogy a mesemondók személyisége, tulajdonságai, egyénisége, illetve maga a mesei tudomány az összefügg, és éppen a mesemondó akkor is alkothat egy világot, amikor mond egy mesét. Nyilván annak a tudásnak a teljes tárházával, ami a csillagos égre van írva. De itt jelenül meg aktuálisan éppen most maga a mese, amikor a mesemondó elkezd mesélni. Tehát nem egyszer régi történet, ugye mert egyszer volt, holnap volt, múltban beszél, de most történik meg. Tehát ez egy tengert képez, nyilván akkor ez a jövőre is ugyanúgyre érvényes. Tehát ezért alkalmas arra a népmese, hogy szimbólumok által mondjuk jövendőt is mondja. Így, ahogyan Zrínyi Miklós is titulálja magát, az adriai tengernek a szirénájaként említi magát. Szirén az azt jelenti, hogy jós hang, jövőben látás, javaslás, ilyesmi tulajdonság köre van. A hős, ahogyan összetalálkozik a párjával, mennyegzőt ülnek, a mennyasszony, ugye a mennyeknek az asszonya, az a női oldal, és a hősből pedig királyfi válik. Ez azt jelenti, hogy az ő nászokból születnek a csillagok, vagy a gyermekek, ilyen emanénél az egész ország, tehát a tömbérek leszármazottai vagyunk. Mit jelent az, hogy hősnek lenni? Hát tulajdonképpen, amiről itt szó volt, hogy olyan hősies, olyan áthevült állapotban lenni, hogy nem gondolni a saját énünkre, testünkre, hanem azt, mint egy áldozatként fölajánlani. Ez a mindennek az elégetését jelenti, nem csak a tárgyi és személyi tulajdonokról van szó, hanem szó lehet a gondolatokról is, és az égtagjáról mindenről, amit amiben hamová válik, a szeretetben. Tehát az csak egy fél megoldás lenne, hogyha meghalna, hanem a lényeg az azon túl történik, hogy feltámad. Tehát a semmiből támad föl. Zrínyi Miklós Mátyás királyról, a két nagy művéből az egyik, ugye Mátyásról írott könyve, de nem minden szekulumban születik Fénix, és sok száz esztendeig kell fáradozni a természetnek, meddig formálhat oly embert, aki a világ s országok megbotránkoztatásának gyógyítója legyen, s maga nemzetének megvilágosítója. Mátyásról írja, Fénixként írja, nevezi Mátyást is, ez a fényt jelent, ugye a fényi válást jelenti. Zrínyi Miklóst most, illetve a Zrínyeket nagyon szerencsés, és nagyon szépen köszönjük Tamásnak a munkáját, hogy itt is átélhetjük és megidézhetjük. Szeretnék egy pár mondatot arról mondani, hogy mit jelent a fényi válás a női természetben. Mivel a nőknek általában segítő szerepük van, és általában nem nagyon beszélnek erről, gondolhatunk az édesanyákra, akik nagyon hősiesen gyermeket nevelnek, és nem érdemesítik magukat többre, mint a gyermekük, akiket ők nevelnek, vagy gyermekeik. Hát ez a természete a nőiségnek, ez egy rejtett világ. Azt mondja a katolikus teológia, hogy viszont eljön a végidőknek a szele, amikor is a női rejtett erők meg fognak nyilvánulni, mert hogy ez a világ történetének az egyik legnagyobb kincse, a női belső misztika. Ennek van két latin teológiai neve, az Isten szülő anyához, illetve Máriához köti a katolikus teológia. Nem merem kimondani, mert nagyon bonyolult, de ha valaki szeretné, akkor majd meg tudjuk beszélni, meg nem is értek hozzá. De tudom, hogy teológiai szempontból a nőiségnek ezt a rejtett titkát, illetve ennek a kibontását, ezt előrejelzik. Tehát valami fog következni a nőiséggel kapcsolatban. Valószínű, hogy az az Isten anyai kép, ami Isten szülő, Baba Mária, Szűz Mária, boldog asszony minőségben itt mindenhol jelen van, az fog erősebben, vagy érthetőbben, vagy tisztábban, vagy konkrétabban megnyilvánulni. Kérdeztem, sok idős emberrel beszélgetek, mert hogy a bölcsességet én módon keresem be az országban, és Kovács Istváni Katalin így mondja, hogy amikor megkérdeztem, hogy mit jelent az, hogy Szűz anya, Mária társmegváltói szerepe az mi. Tehát egy rangba helyezi Jézussal ez a szó Máriát, hogy társmegváltó. Hogy vajon ez hogyan igaz? És azt mondta ez a misztikus nőnek, Katinéri, hogy Szűz anya eleget szenvedett Jézussal, társmegváltó. Egyesek szerint Jézusnak nem kell más, nem kell társmegváltó, hát dehogy nem. Az anya együtt érez azzal, akit lát, hogy véresen láncigálják, kurcolják. Ő így fogalmazta meg azt az átélést, ahogy a női erő, a férfi visszenvedést átéli. Tehát nem különbözik tőle ez. Tulajdonképpen a férfi és női lélek egységét jelenti. Szeretném itt ez már csak egy, hogy mondjam, két zárójelbe tendő mondat, nem az igazság tartalma miatt, hanem a rejtett tartalma miatt. A középkor óta a Pilisben ki van jelölve egy hely, egy most egy kicsi kápolna állott, ahol meg fog történni a női és a férfi szeretet erőnek a teljes áthatása, mert hogy egy lélek van és egy szív van. Ennek a jövendőbeli helynek az lesz a neve, hogy Jézus Mária szent helye, tehát nem külön, hanem egyben. Tehát a két megváltói minőség találkozik. Ez azt jelenti, hogy egy szív van, ez azt jelenti, hogy egy lélek van, és az összes hős és harcos erénye tulajdonképpen ennek a nemzetnek az találkozik ebben a pontban, és minden hősnél, hogy ugyanaz a szív és egyszer dobog mindenkiben. Valaki egyszer így mesélte, hogy Hun Attila így nyert csatát, nem hogy elmagyarázta, hogy mit kell csinálni, hanem tökéletesen egyszerre dobogott a harcosaival a szíve, az egész népnek a szíve. Tehát ez, ami összehangolhat embereket, és így van igazán közösségi, és így lesz talán tökéletes egység. Ez egy olyan kép, ami amin pápai Emma Levi mesél, itt a diófa alatt, tiszteletre méltó Csepelláma is hallgatja a mesét, és talán 2010-9 körül történhet ez a jelenet, és én ma is úgy kerültem ide, hogy benne van idejött mesélni. Hát köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen! Kedves Martina, megkérlek, add át az előadónknak az ajándékot.